Sziasztok, hát fantasztikus ez a technika. Hogy kell ezt? Szól is? Jó, szól. Be vagyok drótozva, mint egy FBI ügynök. Mikrofon is van előttem. Azért nagyon szeretem a mikrofon, mert ettől mindig fontosabbnak és okosabbnak érzem magam. Hát köszöntelek benneteket. Magamról csak annyit szeretnék mondani, hogy a nevemet már hallottátok, Csiszár Istvánnak hívnak, Békésről vagyok. Itt egyébként pesti származású vagyok, aztán lelkipásztori hivatásomat kezdtem Békés megyében, ott vagyok már 20 éve, különféle gyülekezetekben. Békésen lakunk, ott építkeztünk, és onnan 9 kilométerre a megyeszékén Békés Csabán pásztorolok egy gyülekezetet, egy baptista gyülekezetet. Nős vagyok, egy feleség, 3 gyerek. Ez teljesen biblikus, nem kell ezen nevetni. És hadd mondjam el, rögtön a témára térve, hogy feladta nekem a leckét ez a téma, hogy várakozás. Úgy döntöttem, hogy nem filozófiai bölcseleteket fogok mondani erről, hogy mit jelent, meg mit nem jelent, hogy kell várakozni, hogy nem kell, hanem inkább, mivel amúgy is a Biblia az én munkaeszközöm és az életem közepe, ezért a Bibliából szeretnék ma is, holnap is, meg ha élünk, akkor még vasárnap is, egy-egy olyan történetet végigvenni és végigelemezni veletek, amely azért különleges, mert egy embernek vagy egy egész családnak az életét úgy kíséri végig, hogy sok-sok évtized vonulatában látjuk azt, hogy Isten hogy munkálkodott az életükben, hogyan formálta a jellemüket. És ez azért nagyon fontos, mert Isten jellem formáló munkája mindannyiunk életében, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. És ebben vannak olyan dolgok, olyan helyzetek, amikor próbára van téve a türelmünk, várni kell, Isten ígér valamit, aztán évekig nem történik semmi. Olvasunk talán valamit a Bibliából, úgy érezzük, hogy Isten ígér valamit, talán konkrétan nekünk, és aztán telnek az évek, az évtizedek, várni kell, és az ember néha feladja a reményt, hogy valaha is Isten ígérete beteljesedik. Lehet, hogy félreértettem az Urat, lehet, hogy ez nem is nekem szól ez az ígéret, lehet, hogy csak én fantáziálok. Tehát ilyen kérdésekkel úgy gondolom, hogy nagyon sokan birkózunk, párválasztás, munkahelykeresés és az élet egyéb más területeim. És azért azt szeretném megnézni, hogy egy-egy jól ismert bibliai szereplő vagy család életében, akiket az igény keresztül végig tudunk kísérni egy hosszú, több évtizedes folyamaton keresztül, megnézzük, hogy Isten hogyan vette őket kézbe, és sokszor jellemtelen emberekből hogyan formálta ki az ő jellemes eszközeit. Hát ma, akivel szeretnénk, vagy szeretném, ha tudnánk foglalkozni, az Ábrahám, akinek az életét megint csak nagyon-nagyon hosszú, több évtizedes vonulatban láthatjuk a Bibliában. Onnantól, hogy elhívja őt Isten Háránból, még valószínűleg egész fiatalon, hiszen azt olvassuk, hogy a felesége is még nagyon-nagyon csinos nő volt, akire sokan szemet vetettek. És több mint 100 éves koráig láthatjuk az életét. Ez nagyon-nagyon hosszú folyamat, talán azt mondhatnám, hogy az egész Bibliában a leghosszabb életpálya, amit végig tudunk kísérni. És nyilván, hogyha közelebb hajolunk az igéhez, és megvizsgáljuk ezeket a történeteket egy picit más szemszögből is, mint ahogy talán egy-egy igehirdetésben lehet hallani, akkor biztos nagyon érdekes dolgok fognak kiderülni. Ha Ábrahám életét vesszük szemügyre, és megkérdezném azt, hogy melyik a leggrandiózusabb, vagy legismertebb, legnagyobb története az ő életének, ami talán hirtelen eszetekbe jut. Most nem akarok ebből közvéleményi kutatást csinálni, de valószínűleg azt mondanák legtöbben, hogy amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy vigye fel a fiát a Móriára, és áldozza fel, az egyik legdrámaibb története az egész Bibliának. Hadd kérjelek benneteket arra, hogy kezdjük ezt a mai reggelt azzal, hogy elolvassuk ezt a történetet együtt a Bibliából. Mózes első könyvének a 22. fejezetében található megírva. Megvárom, amíg fellapozzák, akiknél van Biblia. A Mózes első könyve 22. részéből olvasnám az első verstől kezdve. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot, apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám. Rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma is ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ábrahám hosszú éveken át várt arra, hogy végre fiú gyermeke legyen. Majd ennek a várakozásnak ma talán végig tudjuk nézni több aspektusát is. Nagyon-nagyon korán Isten már utódokat ígért neki. Már közvetlenül az elhívása után, már Mózes első könyv 12. részében olvassuk, hogy Isten elhívta Ábrahámot, elindult, hitt Istennek, és nagyon hamar Isten azt ígéri neki, hogy nagy néppé teszi, utódai annyian lesznek, mint az égen a csillag. És aztán telnek az évtizedek, nem történik semmi. És már-már kezdik feladni. Isten többször is megígéri nekik ugyanezt, megígéri, amikor szövetséget köt vele, és még több alkalommal is megjelenik, semmi hosszú várakozás. Aztán majd történnek rendkívüli események, mire megérkezik ez a gyermek, majd fogunk róla beszélni. És Ábrahám, aki ekkor már 100 éves, mikor a gyermek születik, úgy érzi, hogy az élete beteljesedett. Megkapta a legnagyobb ígéretet, amit kaphatott, hiszen akkor, amikor már emberileg semmi remény nem volt rá, fiú született. És egy ilyen fiú, aki ilyen körülmények között érkezik, aki ennyire szemmel láthatóan nem az emberi test terméke csupán, hanem Isten ajándéka, egy ilyen fiúval Istennek bizonyára nagyon komoly tervei lehetnek. És aztán jön egy nap ez a különös felszólítás, hogy Isten visszakéri ezt a fiút. És biztos vagyok benne, hogy Ábrahám ebből semmit nem értett, fogalma nem volt, hogy ez most Isten miért csinálja vele, miféle rossz tréfát játszik vele Isten, semmit nem értett ebből az egészből, csak engedelmesen elindult. Úgy szoktunk erre a Mória-hegyi eseményre gondolni, hogy ez egy próbatétel. Én gondolom, hogy nem ez az első próbatétel Ábrahám életében. Maga az egész sok évtizedes várakozás is egy nagyon nagy próbatétel volt. Azt gondolom, hogy amikor egy buszra várunk, annak igazából nincs tétje. Tudjuk, hogy még 5 perc vagy 10 perc és menetrend szerint meg fog érkezni a busz, mi pedig föl fogunk rá szállni. Ez is egy várakozás, de nem jelent feszültséget. Én most azokról a várakozásokról szeretnék beszélni, amelyekben ott van az a feszültség, amikor az ember az ígéret és a beteljesedés között van ebben a furcsa állapotban, amikor sokszor nem tudja, hogy miért kell várni, meddig kell még várni, és pontosan ez a várakozás az, amivel Isten formálja az embert. Ábrahám egész élete, ha úgy tetszik, egy nagy ilyen próbatétel volt. De van egy nagyon fontos kérdésem, és tulajdonképpen ez a mai délelőttnek a legfontosabb kérdése, hogy miért tesz Isten bennünket próbára? Miért ad próbákat, legyen az várakozás, legyen az valamilyen testi vagy lelki nyomorúság, amikor valamit elvesztőlünk Isten, ami vagy aki eddig a miénk volt, egyszer csak visszakéri, elveszi, vagy nem adja meg, amire a szívünk vágyik, és úgy érezzük, hogy talán megrövidíti az életünket, különféle szenvedések, vagy más nehézségek. Miért tesz bennünket Isten próbára? Azt gondolnánk, hogy hát azért, hogy megtudja, hogy mi lakik bennünk, milyen a hitünk, milyen a kitartásunk, mennyire szeretjük őt. A kérdésem csak az, hogy enélkül nem tudja. A mindenható Isten nem tudja, hogy milyenek vagyunk. A mindent tudó Isten, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő alkotott bennünket, emlékezik rá, hogy porból formált bennünket, és nincs olyan, amit ne tudna rólunk. Amikor Jézus a földön járt, János evangéliuma azt mondja róla, hogy nem volt rá szüksége, hogy bárki megjelentse neki, hogy mi lakik az emberben. Pontosan tudta magától is. Sokszor csak gondoltak valamit az emberek, és ő kimondta helyettük hangosan előre, amit gondoltak. Ő ne tudná, hogy mi lakik bennünk, hogy milyenek vagyunk. Ő ne tudná, ne ismerné a képességünk határait, vagy a korlátainkat. Én úgy gondolom, hogy mindent tud. A mindent tudó Isten előtt nincs olyan, ami rejtve lenne, legyen az a szívünk legmélyén, a legtitkosabb gondolatunk, azt is tudja. Akkor miért tesz bennünket próbára? Ha egy autót vásárolsz, akkor egy körre beülsz, és teszel vele egy rövid utat, mert szeretnéd látni, hogy ahogy viselkedik az az autó, mit tud. Ha egy ruhát veszel, vagy cipőt veszel, előtte felpróbálod, mert szeretnéd megtudni, amit eddig nem tudtál, hogy hogy áll a lábadon, hogy áll rajtad, hogy nézel ki benne. És próbára azért teszünk valamit, azért próbálunk ki valamit, mert szeretnénk megtudni valamit, amit nem tudunk. A probléma csak az, hogy Isten mindent tud rólunk. Akkor miért tesz próbára? Hát ő mindent tud rólunk, de az a kérdésem, hogy vajon mi mindent tudunk-e magunkról? Ez egy költői kérdés volt, nem kell rá válaszolni. Természetesen, hogy nem tudunk magunkról. Igazából nagyon kevés dolgot tudunk magunkról. És emlékszem egyszer, egy barátom azt mondta, hogy ha Magyarországon most kitörne valami véres keresztény üldözés, mint mondjuk az arab országokban, vagy Kínában, és nekünk keresztényeknek most mártíromságot kellene vállalnunk, akkor én nem is tudom, hogy én képes lennék-e megvallani az én uramat, nem is tudom, hogy képes lennék-e vállalni azt a sok szenvedést. Nem tudjuk. Magunkról még ezt sem tudjuk. Éppen ezért Isten szeretné, ha ezek a dolgok kikristályosodnának bennünk. Ábrahám élete is, ha az ő múltját megnézzük, akkor eléggé zavaros. Persze ez nem látszik a Biblia olvasása közben, első olvasatra legalábbis, főleg ha felületesen olvassuk, hiszen Ábrahámról azért a Biblia úgy beszél, hogy ő a hit atya. Úgy indul az ő élete, hogy Isten szól, elhívja, kelj fel, hagyd ott a te házadat, Ábrahám pedig azt mondja, hogy ja volna tűrlik, föláll, elindul és megy Isten után, megy vakon arra a földre, amelyre Isten vezeti, fogalma nincs, hogy merre mennek, hol kötnek ki a végén, követi az Urat. A hit példája. És meg is jegyzi a Biblia, hogy Ábrahám hitt Istennek, és az ő hite betulajdonítatott neki igazságú, mintha ez lenne az ő érdeme. Pál apostol a római levélben, a negyedik részben Ábrahámot hozza föl a hit klasszikus példájául. Szólt Isten, gyere, megáldalak, csak gyere oda, ahova mutatom. És Ábrahám elindult, ment, tette, amit Isten mond neki, a hit eleven szobra. Azonban, ha belenézünk jobban a történetekben, kiderül, hogy hát azért a hit atya is, amikor Isten kezébe vette, akkor egy nagyon-nagyon gyarló embert vett kézbe, egy nagyon-nagyon gyenge alapanyagból kezdte Isten kiformálni az ő emberét. Hát nézzük, hogy hogy is indul ez a történet. Elindulnak Háránból, elérnek Kánaán földjére, és már a következő fejezetben, tehát az elhívása utáni következő fejezetben azt olvassuk, hogy közeledett egy nagy éhínség azon a földön, és Ábrahám elkezdte vakarni a fejét, azt mondta, hogy mit csináljon. Ha itt marad, itt olyan szárazság lesz, hogy a nyájai elpusztulnak, nem lesz legelő, nem lesznek patakok, olyan helyre kéne vinni a családját, hiszen mégiscsak egy családfő, akinek családja van, felesége van, nyájai, szolgái vannak, egy hatalmas sejtségben kell gondolkodni, tehát nem arra van szó, hogy egy kis család, itt hárman, négyen és Suzuki van, hanem valójában egy hatalmas sejtség, több száz fős, szolgahat, hatalmas nyájak. És Ábrahám, aki már arra felé terelgette a nyáját Egyiptom határában, azt mondja, hogy mi volna, bemennénk Egyiptomba. Azért mégiscsak ott a Nílus, ez mégiscsak egy bővízű, bőven termő föld, nagyobb a biztonság. Igaz, Isten nem mondott neki olyasmit, hogy menjen Egyiptomba, de hát valamit tenni kell, egy családfőnek dönteni kell. Meg se kérdezte az Urat, Isten sem mondott semmit, nem baj, Ábrahám elindul Egyiptomba. Persze tudja, hogy aknamezőn jár, tudja, hogy Egyiptom egy nagyon veszélyes föld. Egyiptom egyébként nyitott volt mindig arra, hogy a nomád sejtségeket, nomád törzseket befogadja és letelepítse, de ennek általában nagyon drága ára volt, hiszen ezt a letelepedési jogot keményen meg kellett fizetni, alkalmasint jószágokkal, rabszolgákkal, vagy pedig asszonyokkal. Nagyon sokszor a sejk valamelyik lányát vitték a fáraó háremébe. És Ábrahám tudja, hogy ha ők bemennek Egyiptomba, az ő csinos fiatal feleségére nagyon hamar ott majd szemet vetnek. És majd ez csak a 20. fejezetben derül ki, hogy már a kezdet-kezdetén vándorlásuk elején megállapodott Sárával, hogy ha bárhol ilyen cikis helyzetbe kerülnek, akkor mindig mondja azt, hogy ő a testvére, ő a húga. És hogyha bemennek Egyiptomba, és a fáraó háremébe beviszik Sárát, akkor hát Sára oda van, de legalább Ábrahám feje a helyén marad, és ezt is szépen megbeszélte a feleségével, Sára, mint rendes ókori feleség, rábólintott, bizonyára ez nagyon jót tett a házasságuknak, és aztán bemennek Egyiptomba, úgy is történik a dolog, elviszik a hárembe Sárát, és Ábrahám pedig hatalmas jutalmat kap a fáraótól, nyájakat, tevéket, szolgákat, rabszolgákat. Ábrahám megtollasodik. Isten avatkozik közbe, és egy csapással sújtja a fáraó házát, illetve álmában figyelmezteti az uralkodót, hogy ne merjen Sárához nyúlni, mert ez egy férjes asszony. És a pogány király Sokkal istenfélőbbnek bizonyul ebben a történetben, mint a hívők atya Ábrahám, hiszen reggel rémülten hivatja Ábrahámot, és kérdezi, hogy mit tettél velem, hogy tehetted ezt velem, hogy majdnem bűnbe vittél, amikor azt mondtad, hogy a hugod ő. És aztán kiderül, hogy hát végülis félig meddig a huga, hiszen apjának a leánya Sára, de nem az anyjának a leánya, tehát csak féltestvérek. Tehát végül is igazat mondott, amikor azt mondta, hogy a huga. Csak azt szerényen elhallgatta, hogy a felesége is. És hát ebből lett majdnem egy nagyon nagy galiba. A pogány fáraó ekkor szépen embereket, katonákat ad Ábrahám mellé, és kitoloncolja az országból, és megkéri, ide-vissza, ha lehet, akkor többet ne jöjjön, mert elege van a hívőkből. És Ábrahám jól megtollasodva, jól meggazdagodva elhagyja Egyiptomot, kéz a kézben Sárával. Egy ilyen történet után gondoljátok végig, hogy Ábrahámnak ez mekkora égés, mekkora kellemetlenség. Hogy tud ezek után a felesége szemébe nézni? Hogy tud ezek után az emberei szemébe nézni? Egy pogány király, egy pogány ország sokkal istenfélőbbnek bizonyult és becsületesebbnek, mint ő a hívők atya. Hát így indul ez a történet. Ne felejtsük el, hogy a Biblia a szenteket mindig dinamikusan mutatja be. Isten embereit az ő formáltatásuk folyamatában láthatja. Onnan, hogy ki volt ez az Ábrahám, amikor Isten kézbe vette, bizonyos értelemben azt kell mondani, hogy a hit megvolt benne, a hit csírája megvolt benne, és ennek jelei voltak, komoly jelei, hiszen mindent ott hagyott, mindent feláldozott, elindult Isten nyomában. De a hit ehhez kapcsolódó istenfélő jellem még messze nem alakult ki. És Ábrahám életében ott van egy nagy kérdés, ugye szépen folyamatosan gazdagodik, egyre több szolgája, rabszolgája, nyája, juha, ökre, tevéje van, és egyre tekintélyesebb a környék városállamai és többi nomád pásztorai előtt. Isten folyamatosan áldja és gyarapítja Ábrahámot, de Ábrahám szívében még nem dőlt el egy nagyon fontos kérdés, és ez majd tulajdonképpen az Izsák történet kapcsán fog eldőlni, hogy ki a fontosabb, az ajándékozó Isten, vagy maga az ajándék. Legyen az vagyon, vagy legyen az gyermek, gyermekáldás. Aztán nézzük a következő történetet, amikor Ábrahám túl van ezen a nagyon, nagyon kínos helyzetem, és folytatja az életét. Úgy gondolnánk, hogy bizonyára tanult ebből az esetből, és bizonyára ez nem fog többet megismétlődni. Sajnos nem így van. Elérkezünk a 20. fejezethez. Most nem Egyiptom a helyszín, hanem Gérár, ami valahol a földközi tenger déli partján van, tehát a Kánaán földjének a déli részén. Gérár királyát Abimeleknek hívják. Nyilván ez nem csak egy város, hanem egy egész környék, ahol Ábrahám legeltette a nyájait, és Gérár királya menedékjogot adott neki, letelepedhettek, vándorolhattak, biztonságban voltak, és megismétlődik az egyiptomi történet. Gérár királya beviteti a 3 éves Sárát, és Ábrahám megint megbeszéli a feleségével, hogy mondja azt, hogy a húga. Egyszerűen az ember nem tér magához a csodálkozástól. Hát egyszer ez megtörtént, rendben van. Na de kétszer. Vannak biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy igazából ez nem két külön történet, hanem egy történet, ami ugye hát évszázadokig nem volt papírra följegyezve, hanem csak szájhagyomány útján maradt fönn, és majd valamikor a babiloni fogság környékén jegyezték le írásban is. És tulajdonképpen a szájhagyomány kétféle tradíciót őrzött meg, az egyik az Egyiptomhoz kapcsolódik, a másik pedig Géránhoz. Nos, az elképzelhető, hogy valójában egy történetről van szó, és mégis kétféle formában maradt fönn a Bibliában. Én úgy gondolom azonban, hogy amikor a Szentlélek ihletése nyomán a bibliai történetekből Biblia lett, a szájhagyomány útján fennmaradt történetek, tehát lejegyezték és összerakták egy könyvé, akkor ebben a Szentlélek munkája ott kellett, hogy legyen. És valamiért Isten lelke úgy látta jónak, hogy ebből két külön történetet készítsem, és kétszer is leírja ezt a történetet. A 20. részben olvasható esemény sokkal cizelláltabb, sokkal részletesebben mutatja, és jobban kidomborítja, hogy a pogány király Abimélek mennyire istenfélő volt. Bevitette a háremébe Sárát, de még nem nyúlt hozzá, amikor Isten beszélt hozzá álmában, és a király magából kikelve mondja az úrnak, hogy uram, én teljesen jó hiszeműen cselekedtem, én teljesen tiszta szívvel cselekedtem, és Isten azt mondja neki, hogy tudom, hogy tiszta szívvel cselekedtél, és nem is haragszom rád, de ne nyúlj hozzám, hogy különben meghalsz. És a király ebben a történet, megint csak egy pogány, istentelen kánaánita királyról van szó, sokkal istenfélőben és erkölcsösebben viselkedik, mint Ábrahám. Ekkor derül ki itt a 20. részben, hogy valójában Ábrahám már a kezdetén megállapodott Sárával, hogy valahányszor ilyen helyzetbe kerülnek, Sára mindig ezt fogja mondani. Természetesen megint mi a következmény? Ábrahám gazdagszik. A király csak, hogy szabaduljon tőle, ellátja mindennel, vagyonnal, és Ábrahám iszonyú gazdag lesz, de gyakorlatilag már szinte mindenhol lejáratta magát. A hitatja. De menjünk tovább az ő történetében. Telnek az évtizedek. Ugye ezek azok a feszültséggel teljes évtizedek, amikor Isten már megígérte, hogy nézz fel az égre, ha meg tudod számolni a csillagokat, akkor meg fogod tudni számolni az utódaidat is. Ha meg tudod számolni a tengerparton a homokszemeket, akkor meg tudod számolni majd, hogy hány utódod lesz, mert hogy annyian lesznek, mint a tengerpartján a homok. És ez nagyon szép ígéret, telnek az évek, Ábrahám öregszik, a felesége sem fiatalodik nyilván, már 75 éves, amikor valószínűleg már ez a reménység kezdett benne elhalni. És egyszer, amikor úgy érezték, hogy ez a remény becsapta őket, évek, évtizedek telnek, nem történik semmi, legalábbis Isten nem tesz semmit, vagy Isten tévedett, vagy nem mondott igazat, vagy ők értették félre Istent. De Sárának támad egy ötlete. Ha Isten nem ad, hát akkor megoldjuk mi másképpen. A Közel-Keleten ismert jelenség volt, hogyha egy családban nem volt utód, akkor úgy is gondoskodhattak erről a szülők, hogy a feleség a rabszolganőjét odaadta a férjének, az vele hált, és hogyha gyermek született, akkor azt örökbe fogadták. Sára már idős, és van egy fiatal rabszolganője, a csinos egyiptomi Hágár, akit Ábrahám bevisz magával a sátorba, Hágár terhes marad, és nem sokára fiút szül. És a Biblia azt írja, hogy abban a pillanatban, amikor kitudódott, hogy Hágár terhes, onnantól kezdve az ő úrnőjének semmi becsülete nem volt előtte. Az ókorban ugyanis a gyermektelenséget, a meddőséget azt isteni átoknak tekintették, és egy asszony az élete beteljesedését láthatta, és a legnagyobb áldást abban, hogyha gyermeket szülhetett. És Ságár, aki fiatal is volt, terhes is volt, tehát egy termékeny fiatal nő, ráadásul elég arrogáns és pimasz ahhoz, hogy bosszantsa az úrnőjét, minden eszközzel éreztette, érzékeltette vele, hogy lám-lám, nem az én úrnőm, hanem majd én fogok fiút szülni az Indramnak. Sárában megy fel a düh, és meg tudná folytani Hágárt. Odafordul Ábrahámhoz Sára, és azt mondja, hogy nézd meg, ez a pimasz kisnő állandóan a bosszantásomra van, és megkeseríti az életemet, csinálj vele valamit. Ábrahám, a hit atya, azt mondja a feleségének, hogy bocsi, a te rabszolganőd, csinálj vele, amit akarsz. Nem tudom, hogy vannak-e itt olyanok, akik dolgoznak, és nő a főnökük. Én minden hölgytől bocsánatot kérek, de meg vagyok róla győződve, hogy tisztelt a kivételnek, hogy nincs rosszabb, mint amikor egy munkahelyen nő a főnök. Mondom, tisztelet a kivételnek, de ez nem az én tapasztalatom, mert nekem soha nem volt még női főnököm, de feleségem bankba dolgozik, és azt mondja, hogy hát zongorázni lehet a különbséget, amikor nő volt a fiók vezető, vagy amikor férfi főnöke volt. Sára, az ember megdöbben, hogy ilyen is tud lenni egy nő, olyan kegyetlen, olyan brutálisan bánik az ő rabszolganőjével, hogy az végül elmenekül a kisfiával együtt a sivatagba. Ami hát gyakorlatilag a biztos halált jelentette volna, hogyha Istenben nem avatkozik. Ábrahám hogy viselkedik ebben a helyzetben, amikor a két asszony között áll a bál? Semmi közöm hozzá. Te rabszolganőd, csinálj vele, amit akarsz. Kibújik a felelősség, kibújik a tekintély alól, a törzsfőnök, aki egyébként élet és halál ura. Nos, szeretnék oda visszatérni, hogy Isten vár, várakoztat, nem történik semmi, és Ábrahám és Sára megbeszélik, hogy hát ha Isten nem, akkor majd mi. Majd mi kézbe vesszük a dolgokat. És meg is oldják, csak hogy Istennek nem az volt a terve, hogy az egyiptomi rabszolganőtől született fiú örököljön, hanem hogy az, aki majd Sárától születik. Csak hogy ilyen az, amikor az ember nem tud várni, nem tudja megvárni, amíg Isten cselekszik, amíg ő váltja valóra az ő ígéretét, hanem azt mondja, hogy majd én megcsinálom, majd én megszerzem. Hát megszerezte, de mi lett belőle? Hágár két ízben is kénytelen volt a sivatagba menekülni, mind a kétszer majdnem meghalt, az utolsó pillanatban mentette meg Isten. De leszámítva ezt, az a 14 év, amíg Hágár Ábrahámék házában tartózkodott, a pokol évei voltak ennek a családnak, hiszen a két asszony állandóan bosszantotta egymást, és aztán tudjuk, hogy amikor megszületett majd végre Izsák, Izmál, aki kb. 14 évvel idősebb volt nála, örökké bosszantotta, piszkálta Izsákot, és minden módon megkeserítette a kisfiú életét, és ez volt aztán a második, amikor Sára úgy döntött, hogy Hágár nem maradhat velük. Keserűség, megkeseredik Ábrahám és Sára házassága, keserűség a két nő között, keserűség és békétlenség a gyerekek között, de azt hiszem mindnyáján tudjátok, hogy a mai arab nép Izmáeltől származtatja magát, a zsidó nép pedig ugye Izsáktól, és ez a két nép azóta is szeretetben és békességben él egymás mellett. Bizony hatalmas történelmi katasztrófa lett abból, hogy nem tud valaki várni arra, amíg Isten munkálja ki az ő tervét. Amikor majd én kézbe veszem a dolgokat. El lehet venni az életben dolgokat, csak egy kis ügyesség, kis rátermettség, kis szerencse, kis akarat kell hozzá, és nagyon sok mindent el lehet érni emberi erővel is az életben. Én azt gondolom, hogy ügyes vállalkozók, minden hájjal megkent és tetrekész emberek be is bizonyították, hogy mennyi mindent le lehet akasztani az élet polcáról, hogyha az ember ügyes, és főleg, ha nem válogat az eszközökben. Nekünk hívő embereknek is ígért Isten áldásokat, de ő azt szeretné, hogy ő adja meg. Ez nem arról van szó, hogy meg ölbetett kézzel várjuk a sült galambot, de egészen más az, amikor én harcolok, kapaszkodok és nem válogatok az eszközökben, vagy engedem, hogy Isten, ha késve is, ha idővel is, de ő adja meg azt az áldást, amit ígért. Nos, Ábrahám és családja egy életen át sínlődött, miatt a békesség miatt, ami abból adódott, hogy Ábrahám nem tudott várni. És aztán elérkezünk ehhez a nagy nagy próbához, amikor végre megvan a gyermek, végre helyreáll a családi boldogság, Hágár és Izmáel már nincs velük, azok már a pusztában élnek, és Izmáel is talán már meg is nősült, és édesapa lett. A család élete folytatódik, teljesült a vágyuk, és akkor egy szép napon Isten azt mondja, hogy add vissza. Hát de miért? Mire jó ez? Mit akar Isten megtudni Ábrahámról, amit eddig nem tudott? Tehát olyan nyilvánvaló, nem Isten akart megtudni Ábrahámról bármit is, hanem Ábrahám szívében kellett végre eldőljön a sorrend. Ki a fontosabb számomra? Az ajándékozó Isten, az, hogy az ő igenlését és az ő áldását tudjam, vagy pedig az ajándék. Csak az ajándék kell. Ez a nagy kérdés. Ennek kell eldőlnie Ábrahám szívében, és amikor ez eldőlt, és úgy döntött, hogy neki az ajándékozó Isten mégiscsak fontosabb, mint az ajándék, akkor Isten azt mondta, hogy rendben, vége. Bár így olvassuk a Bibliában, hogy most már tudom, hogy nem kedveztél volna a te fiadnak. Igazából nem azért tudja Isten, mert eddig nem tudta, hanem ekkor dőlt el, ekkor kristályosodott ki Ábrahám szívében a prioritás, a helyes sorrend. És ha itt tartunk a próbánál, aminek természetesen egy nagyon fontos része volt az a több évtizedes várakozás is, amíg Izsák megérkezett, és aminek egy koronája volt ez a Mória-hegyi jelenet. Még egy-két dolgot el kell mondjak arra, hogy miért is engedi meg Isten a próbát. Az egyik dolog, azon túl, hogy bennünk kell kikristályosodjon a sorrend, a próba végül is Istent dicsőíti. Most egy picit ott hagynám Ábrahám történetét, és arra a másik nagy történetre utalnék, amit megint csak gondolom jól ismertek Jób könyvéből. Jobbnak fogalma sincs, hogy a mennyei színfalak mögött milyen tárgyalás folyik az ő életéről, és a sátán azt mondja Istennek, hogy hát persze láttam Jobot, hívő ember, istenfélő ember, becsületes, tisztességes, minden jót el lehet róla mondani. Hát persze, hogy istenfélő, persze, hogy áldja az Istent, amikor az Isten is áldja őt. Nagy ügy. Hát könnyű úgy hívőnek lenni, hogy Isten elhalmoz téged mindennel, van jó egészséged, gyönyörű családod, gyönyörű gyermekeid, hatalmas vagyonod, szolgáid, városi tisztségviselő vagy, tekintélyes, befutott ember vagy, mindenki hallgat rád, ha megszólalsz, akkor többiek elhallgatnak és találnak. Hát könnyű így Isten félőnek lenni, hogy Isten elhalmoz téged mindennel. Na de tegyünk egy próbát, vegyük csak el mindenét. Majd meglátod, hogy fog ez a jó olyan cifrákat mondani, mint a lovaskocsis. És aztán Isten kezébe adja, és elkezdi szépen elvenni Jobbnak a gyermekeit, a vagyonát, az egészségét, és amikor már olyan nyomorúságos helyzetben ül, aztán nem is kell részletezzem, amikor már a felesége is kidől, és összeroppan mellette, és azt mondja, hogy áftozd meg az Istent, és hallj meg, és akkor Jobb nem csak, hogy nem mondott semmi rosszat Istenre, hanem áldotta Istent. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. És ez az a győzelem, amikor bár Jobb nem értett semmit, abban, hogy ezt miért csinálja vele Isten. Az egész Jobb könyve arról szól, hogy Jobb tépelődik, és azt mondja, hogy próbálom magam vizsgálni, mit követhettem el, mivel érdemelhettem ki ezt a sok sorscsapást, de nem találok semmi olyasmit, ami megmagyarázná a történteket. Nos, a sátán megszégyenül, mert kiderül, hogy a Jobb Istene az egy olyan Isten, akit akkor is lehet szeretni, akit akkor is érdemes szeretni, amikor éppen nem ad, hanem elvesz. És amikor egy hívő ember már nyöszörögve és kínlódva várja a szabadítást, mert végül is Jobb élete is bizonyos értelemben egyfajta várakozás volt, várta a szabadítást, a megváltást, Istenből a nyomorúságos helyzetéből őt valamilyen módon kimenti. Most ebben a feszült helyzetben közben semmit nem ért az egészből, de mégis Isten magasztalja, a sátán megszégyenül, és Isten megdicsőül. Mert a világ azt kérdezi, hogy hát milyen Istenük van ezeknek? Ki ez az Isten, hogy akkor is szeretik, akkor is imádják őt, amikor éppen mindent elvesz? Egyébként, ha csak akkor szeretjük Istent, amikor éppen ad, az ördög azt mondja, hogy tiszta üzlet, valamit valamiért. Ugye így mondja a sátán, hogy bőrt bőrért. Valamit. Isten is letesz az asztalra valamit, az ember is. Isten is áldja az embert, az ember is áldja Istent. 50-50. De itt nem erről van szó. Ez nem üzlet. Isten dicsőséges Isten, és akkor dicsőül meg igazán a világ előtt, akkor lepleződik le az ő nagysága, amikor a hívő emberek a próbák mélyén is imádják, és nem tántorítanak tőle. Ez az egyik, ami a próbának egy nagyon-nagyon fontos vonása. Sokkal többről szól, mint csupán a mi kis életünkről, vagy a mi jellemünkről. Persze Jobb is formálódik, mi is formálódunk a szenvedésekben, a próbákban, de igazából sokkal nagyobb a tét, Isten dicsősége a tét. A másik dolog, hogy a mi életünk is fölértékelődik. Na, mit értek ezen? Egy történetet hadd mondjak el nektek. Egy barátom rövid ideig kint volt az Egyesült Államokban, és aztán amikor jött volna hazafelé, utolsó nap még néhány dollárját el akarta költeni, és bement egy olyan áruházba, ahol különféle nagyon olcsó dolgokat lehetett kapni, és gondolta, a gyerekeinek vesz pár apróságot, töltőtollat, ilyesmit. És egy olyan üzlet volt, ahol egy egész nejlon zacskónyi karóra, vagy egész nejlon zacskónyi töltőtoll volt $1. A probléma csak az, hogy először meg kellett venni, csak utána bonthattad ki. Nem lehetett kipróbálni. Lehet, hogy odaadod az utolsó dollárodat, és vettél egy zacskó szemetet, amit kidobsz következő kukába. De lehet, hogy abból a 40-50 karórából mondjuk 3, vagy 4, vagy 5 működik, akkor nagyon jól jártál. De ezt nem tudod meg, majd csak ha odaadtad az utolsó dollárodat. Nos, van-e értéke annak, ami nincs kipróbálva? Értitek? Igazából mindannyiunk életének a próba, legyen az egy heveny szenvedés, legyen az egy hosszú várakozás, egy feszültségteljes hosszú tűrés, mégiscsak ez adja az ember értékét. emlékszem, egyszer jártam feleségemmel egy áruházban, egy bútoráruházban, mivel ez nem a reklámhely, ezért nem mondom meg, hogy ez IKEA-ban, és az egyik osztályon láttunk egy fiókos szekrényt, és rá volt erősítve egy robotkar. És ez a robotkar kitépte a fiókot, majd vissza. Kitépte, vissza. És a szekrény tetején volt egy digitális számláló, és mutatta, hogy mit tudom én, a 345 ezer, nem tudom, hanyadik ilyen kiberángatásnál tart már. És az emberek megálltak, és döbbenten nézték, hogy ez bírja, ez nem bófli. Olyan erővel rángatta a fiókot, hogy csak úgy csattant, de bírta. És ezek után már rá lehetett írni egy nagyon szép árat erre a bútorra, és mindenki tudta, hogy igaz, hogy drága, de aki ezt megveszi, nem fog a fiók fogantyúja a kezébe maradni az első kihúzásnál, ez ér valamit. Mire jó a próba? Megadja az ember értékét. Megadja a hitünknek az értékét. Amikor jól megy minden, azt mondja a világ, hogy hát nem nagy dolog hívőnek lenni, de amikor azt látják, hogy te is ugyanúgy kínlódsz, te is ugyanúgy feszültségek között éled az életedet, te is ugyanúgy megszenveded a magadét, és nagyon sokszor van úgy, hogy nem érted Istent, és mégis ezekben a nyomorúságokban is, még ha kicsordul is a könnyed, de nem omlasz össze, nem roppansz össze, akkor a világ azt mondja, hogy úgy látszik, hogy ez a hit, ez működik. Ez az egész, amiben ők hisznek, ez működik. És értéket kap a te életed is, a hívőséged, és értéket kap az egész hited a világ szemében. És végül a legutolsó dolog, és most szeretnék visszatérni az Ábrahám történetére, és ez az utolsó gondolat. És pillanat, leteszem félig a mikrofont, mert nem tudok lapozni. A zsidókhoz írt levélnél, ha föllapoznátok a Bibliátokat, zsidókhoz írt levél 11. fejezetében találtok egy hosszú listát azokról a hősökről, akik a hit embereivé váltak. Zsidó 11. És ebben a felsorolásban természetesen Ábrahámnak is nagyon komoly hely jut. A 17. versben valami rendkívüli dolgot olvasunk. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, mikor próbára tétetett, és egy szülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is föltámasztani, ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Na várjunk csak, mit olvastunk? Azt mondja, hogy Ábrahám viszi a fiát a hegyre. Semmit nem ért az egészből, azt most miért csinálja vele Isten? Végképp nem érti, hogy ha egyszer Isten azt mondta, és ez világosan meg lett mondva, hogy nem Izmael, hanem aki Sárától születik, az fogja örökölni az áldást. Ő benne haladnak tovább az ígéretek. De ha most ez a fiú meghal, akkor hogy fognak teljesedni az ígéretek? Hogy fog beteljesedni, amit Isten mondott? Fogalma nem volt Ábrahámnak. Hatalmas nagy káosz van a gondolataiban, de az már legalább eldőlt benne, hogy mindegy, engedelmeskedik. És bár nem értette, hogy Isten terve hogy fog beteljesedni, a zsidó levél bizonyság tétele szerint egy dologban mégiscsak hitt. Hitte, azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ne felejtjük el, hogy Jézus Krisztus korában a zsidóságnak még nem volt világos feltámadás hite. Voltak, akik hittek a halottak föltámadásába, például a farizeusok hittek, a szadduceusok nem hittek. Ugyanis erről még konkrét bibliai kijelentés nem volt. Nyilván mi már az új szövetségi korban élünk, Pál levelei a kezünkben vannak, ahol rengeteget olvashatunk a halottak feltámadásáról, olvasunk Krisztus feltámadásáról, aki első zsengeként támad fel a halottak közül, de Ábrahám mindezt nem olvashatta, és mégis azt mondja, hogy hitte, hogy Isten képes őt akár a halottak közül is feltámasztani, és így a feltámadás példájává lett Izsák. Ez egy döbbenetes dolog, mert ez azt jelenti, hogy a próba, a várakozás, a feszültség teljes időszak arra is jó, hogy kimunkálja és kimutassa, hogy mit hiszel az örökké valóságról. Csak abban hiszel, ami most van, ami most megragadható, megfogható, eladható, megehető, vagy pedig az életednek, a hitednek a horgonyát valahova máshova, a láthatatlanba, az Isten ígéreteibe, az eljövendő dolgokba vetetted. Csak a jelen létezik számodra, ez a földi élet, vagy pedig a hitedben mélységesen ott él, hogy nem ennyi az élet. Van a halálból feltámadás, van örök élet, és oda rendezkedsz be. A próbában meg fog mutatkozni, hogy mit hiszel az örökké valóságról, az életed igazi jövőjéről, hova vetetted a te reménységedet. Még egyszer szeretném mondani, minden próbatétel, amikor Isten megvárakoztat bennünket és egy ilyen feszült helyzetbe hoz, elsősorban nem azért van, hogy Isten bármit megtudjon rólunk, amit eddig nem tudott, hanem azért, hogy belőlünk kimunkálja azt a jellemes embert, aki már tudja, hogy mit hisz. Akiben eldőlt vége, hogy persze szeretné ez Isten áldásait, annak a konkrét formáit, gyermekáldás, házastárs, munkahely, anyagi biztonság, de sokkal fontosabb számára maga az ajándékozó. És ha mindezek nem teljesednek, vagy még nem teljesednek, vagy várni kell, vagy már megkaptad, de Isten visszaveszi, sokkal fontosabb az ajándékozó. Ugyanezekkel a kérdésekkel kellett nekünk is szembenézni 92-ben, amikor az első gyermekünk meghalt. És hetekig volt kómában, és az egész gyülekezet imádkozott érte, 4 hónapos kisbaba volt, és mi is rengeteget imádkoztunk, és semmi jele nem volt ennek, hogy meggyógyulna, és aztán egyszer a halál hírét kaptuk a kórházból. És tudtuk azt, hogy a világ szeme rajtunk van, és a mi szívünkben is kellett kristályosodjon, hogy bár nagyon drága kincset veszítettünk el, Isten adta, ő kérte vissza, ki kellett tudjuk mondani, hogy mindenért áldott legyen Isten neve. Azért is, hogy rövid ideig a miénk lehetett. És azért is, hogy erőt adott ezek között a próbák között. De egyet tudok, Isten minden áldása, amit itt a Földön kapunk, ideiglenes. Az egészség, amit kapsz, csak egy ideig a tiéd. A társad is csak egy ideig a tiéd. Felen érdemes lenne, most ha ott ülsz mellette, akkor megfogni a kezét. A gyermekeid is, ha vannak, vagy lesznek, csak egy ideig a tiéd. Az autód, az anyagi biztonságod, a házad, csak egy ideig a tiéd. Van valaki, aki örökre a tiéd akar lenni. És őt nem veszítheted el. Hát őt kell megragadni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm a türelmeteket.